8-9 évesek, ők még a Magyar Kajakkenu Szövetség versenyrendszerében nem versenyezhetnek, viszont előkészítősként, tehát a sportra előkészítősként egy ügyességi számot találtuk ki a számukra, illetve nem feledkeztünk el az idősebb korosztályról sem, hiszen a szabadidős és a master korosztályoknak is szervezünk versenyszámokat, valamint a még aktívan versenyző U23-as korosztályoknak is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nukleáris megállapodás jött létre Magyarország és Japán között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalásokat folytatott a japán gazdasági, infrastruktúrális és külügyminiszterrel. A két ország ennek alapján együttműködik egyebek mellett a kis teljesítményű és helyigényű atomreaktorok technológiai fejlesztésében is, mondta Szijjártó Péter. A magyar kormány elutasít mindenféle politikai nyomásgyakorlást azt illetően, hogy milyen forrásokból vásároljon energiát, és mindig is a nemzeti érdek szempontjából legjobb megoldásokat választja, jelentette ki a tárcavezető a japán fővárosban, a Globális Energiabiztonsági Fórumon. Rámutatott, különösen nehéz helyzetben vannak a Magyarországhoz hasonlóan tengerparttal, illetve számottevő kőolaj és földgázmezőkkel nem rendelkező államok. Magyarország bízik abban, hogy a józanész egyszer felülkerekedhet a dogmatizmuson a külpolitikában, és hogy a békevágy egyszer felülkerekedhet a háborús pszichózison Európában, közölte Szijjártó Péter Tokióban. Felidézte, hogy az ukrajnai orosz invázió megindítását követően Magyarország felkínálkozott helyszínként a béketárgyalásokhoz, és ez az ajánlat továbbra is él. A baloldali politikusok a választások közelettével legszélesebben letagadnák, hogy háborúpártiak, csak hogy mindenki tudja, hogy egytől egyig Soros zsebében vannak, jelentette ki a kormányfő fővárosi kampánykör útja keretében. Orbán Viktor a 16. kerületbe látogatott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke a városházán megbeszélést folytatott a kerület polgármesterével Kovács Péterrel, majd választópolgárokkal találkozott. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 50 bázisponttal 7,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben módosította. Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank júniusban folytathatja a kamatcsökkentési pályát, és az alapkamat a 6,75%-7%-os sávba kerülhet, azonban a jelenlegi adatok alapján az év második felében nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. Gána második legnagyobb városában, Kumasiban egy magyar cég építette meg a sikeresen működő szennyvíztisztítót, azóta magyar szakemberek két további városban is adtak át hasonló víztisztítót, hívta fel a figyelmet Áder János Balin a 10. Vízvilágfórumon. A volt köztársasági elnök szerint van technológia, most már csak a pénz kellene előteremteni arra, hogy a következő negyed évszázadban Afrika legnagyobb részén a szennyvízkezelés problémája megoldódjon. Áder János, Súlyog Tamás hivatalban lévő államfő és Han Seung-su az ENSZ főtitkár külön megbízottjának felkérésére vesz részt az indonéziai tanácskozáson. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta, hogy az ukrajnai háború megindítására válaszul az európai bankokban zárolt orosz pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna katonai támogatására és újjáépítésére lehessen felhasználni. A jogszabályok szerint az érintett uniós bankok az 1 millió eurót meghaladó orosz vagyon idén február 15-e óta felhalmozódott nettó nyereségéből nyújtanak hozzájárulást azok 90%-ának erejéig. Az Európai Unió tanácsa a mesterséges intelligenciáról fogadott el rendeletet. Tájékoztatásuk szerint ez az EU egységes piacán mind a magán, mind a közszereplők körében előkívánja mozdítani a biztonságos és megbízható rendszerek fejlesztését és elterjedését az alapvető állampolgári jogok tiszteletben tartásának szavatolása mellett. A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze meg akarja tagadni Izrael jogát az önvédelemhez, írta Joáv Galant izraeli védelmi miniszter az Ex közösségi portálon, miután Karim Khan főügyész elfogató parancs kiadását kérte ellene és Benjamin Netanyahu miniszterelnök ellen is. Galant szerint, idézem, aljas és undorító az a párhuzam, amelyet a bíróság Izrael és a Hamász között teremtett az elfogató parancsok kiadása során. A szerbiai postatakarékpénztár hat kirendeltségén tartott razziát a koszovói rendőrség és a pénzügyőrség, majd be is záratta az intézményeket, mert szerb dinár talált a széfekben. A lépés felháborodást okozott Belgrádban, és az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok bírálatát is kiváltotta. A Koszovói Nemzeti Bank január elején jelentette be, hogy februártól Koszovó egész területén kizárólag euróval lehet fizetni, minden más pénz nem csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható, ami felháborodást keltett a szerbek körében. Az Egri csillagok első filmváltozatának több filmdarabkája került elő, az egykori főszereplő hagyatékából, aki Vicuskát alakította az 1923-ban forgatott produkcióban. Az Egri csillagokban Cece Évát alakító színésznő Jankowski Mara őrizte meg a mintegy 120 villanásnyi jelenetet, amelyet sikerült életre kelteni a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában. Végül az időjárásról. A folytatásban is lesz több-kevesebb napsütés, de egyre több gomoly és fátyol felhő növeli majd az újabb záporok-zivatarok kialakulásának esélyét. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólít, s nagyapám hangja hív. Jöjj, fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere, ülj le mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere, mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mondd, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál, hogyha fázon te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Égből szálló őrző angyalok. Én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben egy, a szerkesztőségünkhöz beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A levélíró azzal a kérdéssel fordul tanácsért, hogy mi a tulajdoni lap, illetve milyen információkat ismerhet meg egy ingatlan tulajdoni lapjáról.
Az ingatlan nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.
Hány részből áll egy ingatlan tulajdoni lapja?
Az ingatlan tulajdonlapok három részből állnak. Az első rész tartalmazza lényegében az ingatlannak az adatait. A második rész tartalmazza azt a részt, amelyben az ingatlannak a tulajdonosai vannak megjelölve, és a harmadik rész az az úgynevezett teherlap, amelyben pedig különféle olyan bejegyzéseket tartalmaz a tulajdoni lap, ami mondjuk zálogjogra, haszonélvezeti jogra vonatkozik, tehát olyan dolgokat, amik pedig meghatározók az ingatlan vonatkozásában.
Hogyan áll össze a tulajdoni lap három része? Milyen módon?
Ha kezünkben tartunk egy kinyomtatott tulajdoni lapot, akkor rögtön fogjuk látni, ezek római számmal vannak jelölve ezek a különféle részek, és a római 1-es, római 2-es, római 3-as részből fog állni, és ezek pedig egy vonallal el vannak választva. Tehát a könnyebb tájékozódás szempontjából azt lehet mondani, hogy ilyen formán, ha nézzük, hogy mit tartalmaz az 1-es rész, mit tartalmaz a 2-es rész, illetőleg a 3-as rész, akkor ezeket fogjuk látni. Ugyanakkor az 1-es részben fel van tüntetve, hogy milyen fajtája van annak az ingatlannak. Tehát például az is látszik a tulajdonlapon, hogy ez egy külterületi ingatlan, vagy egy belterületi ingatlan, illetőleg az esetleg egy zárt kert. Az ingatlannak, hogyha rendelkezik rendes címmel, posta címmel, akkor ezt is ki tudjuk olvasni a tulajdonlapból. Egyébként pedig az ingatlanokat helyrajzi szám alapján tartják nyilván. Ez azért nagyon fontos, mert a címeknél sokszor van bizonytalanság vagy pontatlanság, de a helyrajzi szám, ami alapján a földhivatali szerv a kormányhivatalon belül nyilván tartja az ingatlanokat, az minden egyes esetben különböző és eltérő. És ezért a földhivatali szerv a helyrajzi szám alapján tartja őket nyilván, de hogyha rendelkezik természetbeli címmel is az adott ingatlan, akkor pedig a tulajdonlap ezt is tartalmazza. Továbbá annak a méretét és egyéb olyan lényeges tulajdonságokat, amelyeket kell tudni. És nagyon lényeges, hogy maga a tulajdonlap az közhiteles. Tehát ez egy közhiteles nyilvántartásban résztvevő olyan ingatlan, egy olyan dolog, amelynek az ismeretében, illetőleg az a lényeg ennek a közhiteles nyilvántartásnak, hogy abban bízhatunk az ellenkező bizonyításáig a tulajdonlapban szereplő tényeket, adatokat valósnak kell tekinteni. Nagyon fontos kérdéskör egyébként még az is e vonatkozásban, hogy mi a helyzet a tulajdonlapot tekintve, hogyan tudunk azzal ahhoz hozzájutni. Korábban volt még a nem hiteles tulajdonlap, ezek most már nincsenek, tehát most már csak hiteles tulajdonlap van, és ennek is két formája van. Van egyfelől a szemlemásolat, és van a teljes másolat. A szemlemásolat az mindig az aktuálisan élő információkat tartalmazza egy ingatlan vonatkozásában, tehát hogyha mi csak azt akarjuk megtudni, hogy mi az, ami a tulajdonlapon jelenleg is élő jogosultság, kik jelenleg a tulajdonosok, vagy most van-e bármilyen teher bejegyezve, vagy szolgalmi jog, vagy egyéb a tulajdonlapra, akkor egy szemlemásolat is lehet elegendő. Hogyha az ember azt szeretné tudni, hogy mik voltak azok a jogelődök akár, vagy milyen olyan tények feljegyzése, vagy illetőleg bejegyzések is voltak az tulajdonlapon, amelyek már nincsenek, akkor pedig egy teljes másolatot kell lekérni. Ebben az esetben megtudjuk azt is, hogy kik voltak a korábbi tulajdonosok, vagy például volt-e valamiféle zálogjog bejegyezve, vagy haszonélvezeti jog, amelyet időközben már töröltek. És hogyha ezt a teljes másolatot kérjük le, akkor az ingatlannak, amióta elkezdték digitálisan, tehát elektronikusan rögzíteni az adatokat, akkor hosszú évtizedekre visszanyúlóan is teljes körű információt fogunk szerezni.
Mit tud tanácsolni a levélírónak? Hogyan tud a legkönnyebben hozzájutni, vagy lekérni a tulajdoni lapot?
Abban az esetben, hogyha van ügyfélkapuja, akkor ügyfélkapunk keresztül hozzá tud jutni. Ezekhez első két alkalom minden évben az ingyenes, azonban minden további után 3000 forintot kell fizetni. El tudja dönteni, hogy szemlemásolatot, vagy pedig teljes másolatot szeretne kérni, mind a kettőre ugyanez vonatkozik. Hogyha azonban nincsen ügyfélkapuja, akkor be kell sétálnia a kormányablakhoz, illetőleg a kormányhivatalnak a földhivatali szervéhez, földhivatali osztályához, és ott az ügyfélszolgálaton tud tulajdonlapot vagy szemlemásolatot kikérni. Korábban volt nem hiteles másolat is, amely nem 3000 forint volt, hanem elektronikusan beszerezve csupán 1000 forint, azonban ez már megszűnt, úgyhogy már csak hiteles szemléhez, illetőleg hiteles tulajdonlap teljes másolathoz lehet hozzájutni.
A következőkben a társasházi közgyűlés kérdéskörét befejezzük, és a közös képviselő megválasztásával és feladatköreivel foglalkozunk. Van-e lehetőség írásbeli szavazásra a társasházban?
A társasházi törvény két esetben kifejezetten rendelkezik az írásbeli szavazás lehetőségéről. Ezeknek az a lényege az írásbeli szavazásnak, hogy akkor nem kell mindenkinek személyesen jelen lenni, és ezzel el lehet azt érni, hogy lehetőség szerint mindenki részt tudjon venni a szavazásban. És ilyen formában az írásbeli szavazás eredményt a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke írásban közölni köteles a tulajdonostársakkal.
Hogyan ismerheti meg a lakóközösség a közgyűlésen meghozott határozatokat? Milyen módon?
A közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének a társasházi közgyűlésen meghozott határozatokat a közgyűlés megtartásától számított 8 napon belül a társasházban jól látható helyen ki kell függesztenie, továbbá ezzel egyidejűleg, amennyiben a szervezet és működési szabályzat ilyen kötelezettséget előír, abban az esetben valamennyi tulajdonos társat írásban is értesíteni köteles.
Milyen lehetősége van a tulajdonostársnak abban az esetben, ha a közgyűlésen meghozott határozat jogszabályba ütközik, vagy számára jelentős érdeksérelmet okoz?
Ha a közgyűlés határozata jogszabály, vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti és működési szabályzat rendeltetéseit, vagy rendelkezéseit sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármelyik tulajdonos társ keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének a megállapítását a határozat meghozatalától számított 60 napon belül. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti. A közgyűlési határozat megtámadására három ok vezethet. A határozat meghozatala során nem tartották be a közgyűlés összehívásával, és a határozathozatal módjával kapcsolatos szabályokat. Például itt a meghívó kézbesítésének a szabálytalansága, vagy a közgyűlés határozat képessége nincs meg. Továbbá a megalapozott döntéshez szükséges írásbeli tájékoztatás hiányzott. A közgyűlés hatáskörbe tartozó kérdésben az eljárás szabályok betartásával hozott határozatot, amely azonban tartalmánál fogva jogszabálysértő, ilyen esetben is meg lehet támadni alapvetően a határozatot. Ide tartozik, amikor a közgyűlési határozat jogszabályba, alapító okiratba vagy az SMS-be ütközik. Erre példa, ha az éves beszámoló vagy a költségvetés hiányos, vagy ha a közgyűlés a külön tulajdoni hányadok számának figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a közös költséget. A határozathozatal során mind az anyagi, mind pedig az alaki szabályokat betartották, azonban a határozat tartalmánál fogva kisebbség jogos, lényeges érdeksérelmet lehet megállapítani. A kisebbség jogos érdekeinek sérelme szintén nem egy egyértelmű, körülírható vagy definiálható kifejezés. Éppen ezért a bíróság mindig az adott egyedi esetet nézi ahhoz, hogy feltárják az adott sérelem tényét és jellemzőit. A közgyűlési határozat meghozatalától számított 60 napon belül keresettel élhet bármely tulajdonostárs, és kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását. A közgyűlési határozat megtámadására irányuló perben a per alperese a társasház lesz, tehát a társasház, és nem a közös képviselő ellen kell benyújtani a keresetet. Én akkor itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy mindig jobb megelőzni a peres eljárást, és lehetőség szerint törekedni kell megállapodni peren kívül.
Hogyan történik a társasház közös képviselőjének a megválasztása?
A közös képviselő megválasztása a társasház közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az első közös képviselő megválasztására az alakuló közgyűlésen kerül sor, amelyet az alapítókirat elfogadásától számított 60 napon belül kell összehívni. A közös képviselő megválasztásához elegendő a jelenlévő tulajdonostársak által egyszerű szó többséggel hozott közgyűlési határozat, valamint a közös képviselő elfogadó nyilatkozata, amely nincs alakszerűséghez kötve. A társasházi törvény nem tartalmaz rendelkezést a választás időtartamára nézve, így kizáró rendelkezések hiányában a közös képviselő megválasztása szólhat határozott és határozatlan időre is, vagy a közgyűlési határozatban foglalt feltétel bekövetkeztéig. Ha a választás határozott időre szól, akkor a jogviszony megszűnéséhez nem kell a közgyűlés felmentő határozata. Fontos tudnivaló, hogy a közös képviselő és a társasház közötti megbízási jogviszonyt a választás és nem a szerződés hozza létre. A közös képviselővel a társasház külön megbízási szerződést is köthet, ez esetben a megválasztott közös képviselővel a számvizsgáló bizottság jogosult szerződést kötni. A közös képviselet ellátása történhet ingyenesen, vagy díjazás ellenében is. A társasházi törvény itt csak arról rendelkezik, hogy a közös képviselő díjazásának a megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, illetve hogy a számvizsgáló bizottság tesz javaslatot a díjazással kapcsolatban, ugyanakkor a közgyűlési határozatnak nem előfeltétele a számvizsgáló bizottság indítványa.
Számos feladatköre van a közös képviselőnek. Melyek ezek?
A közös képviselő feladata jelentős részét a közgyűlési határozatok végrehajtása és a napi ügyek intézése tölti ki. A társasház gazdálkodását érintő jelentősebb kérdésekben felújítások, illetőleg kötelezettségvállások, csak a közgyűlés szervezeti működési szabályzat felhatalmazás alapján járhat el. A közös képviselő hívja össze a közgyűlést, és feladatkörébe tartozik a közgyűlési határozatok előkészítése. Ennek keretében elkészíti a közgyűlési határozatok tervezetét és a döntések szükséges dokumentumait. Írásbeli szavazás esetén a tulajdonostársaknak megküldi a határozati javaslatot, és a szavazás eredményéről őket írásban tájékoztatja. A közös képviselet további feladata az adatok kezelése, nyilvántartások vezetése és az iratok őrzése is. Ennek keretében a közös képviselőnek, ha az SMS így rendelkezik, nyilvántartást kell vezetnie a tulajdonostársak lakcíméről, egy-egy személyes adatairól, a bérlő és a haszonélvező személyéről, a külön tulajdonban álló ingatlanokban lakó személyek számáról. A közös képviselő köteles megőrizni a társasház alapító okiratát, illetőleg annak módosításait és az SMS egy példányát, továbbá köteles a közgyűlési határozatairól is, és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást a közgyűlési határozatok könyvét vezetni. A feladat köréből adódóan köteles megőrizni a gazdálkodás során keletkezett iratokat, bizonylatokat, szerződéseket, számviteli bizonylatokat, továbbá a társasházzal kapcsolatos peres ügyek iratait is. A közös képviselő gazdálkodással kapcsolatos feladatkörei az alábbiak. A közös képviselő köteles mindent megtenni a társasház épülete fenntartásának biztosítása érdekében, ami kiterjed az üzemeltetésre, a karbantartásra és a felújításra, ideértve az ebben a körben hozott közgyűlési határozatok végrehajtását is. A közös képviselő évente köteles költségvetési javaslatot és elszámolást készíteni, amelyek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A társasház működésének fenntartása érdekében közli és beszedi a tulajdonos társakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, a külön jogszabályok alapján megállapított szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. A közös képviselő relatív jogképességének keretében képviseli a társasházat peres eljárásban is. A képviseleti jog magában foglalja az anyagi jogi képviseletet és az eljárásjogi képviseletet egyaránt. A közös képviselő napi ügyintézési feladatait a társasházi törvény nem nevesíti. Ugyanakkor a közös képviselő havonta hirdetményi úton köteles tájékoztatni a tulajdonos társakat a rezsicsökkentésből eredő, a társasházat érintő havi megtakarításokról, továbbá minden év február 15-éig szintén köteles őket írásban tájékoztatni a közös költség közműszolgáltatási elemeinek és a külön tulajdonon belül nem mérhető közműszolgáltatások díjait érintő rezsicsökkentés egyes tulajdonostársakra számított összegéről. A törvényben meghatározott tájékoztatás kötelezettség elmulasztás esetén, amely egyébként fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül, a tulajdonostársak a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság a bejelentés megalapozottsága esetén a közös képviselővel szemben bírságot szabhat ki. A közös képviselő köteles biztosítani a tulajdonostársak részére a társasház irataiba való betekintést. A külön tulajdont érintő tulajdonos változás esetén az aktuális tulajdonos, valamint leendő tulajdonos közös kérelme esetén köteles bemutatni a közgyűlési határozatok könyvét, illetőleg az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat. A közös képviselőt általában a számvizsgáló bizottság ellenőrzi. Ahogyan arról egyik korábbi adásban már szó volt, a 25 lakásnál nagyobb társasházakban kötelező számvizsgáló bizottságot választani a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére. A törvény általánosságban feljogosítja a számvizsgáló bizottságot, hogy ellenőrizze a közös képviselő ügyintézését. Ennek keretében információt kérhet és tisztázhatja az esetleg félreértett vagy vitatott kérdéseket. Fontos kiemelni, hogy olyan társasház esetében, ahol nincs számvizsgáló bizottság, ott akár egy tulajdonostárs is, vagy erre kijelölt szakértő is választható a közös képviselő ellenőrzésére.
Mindezek birtokában van-e a közös képviselőnek kártérítési felelőssége?
Főszabály szerint a közös képviselő a tevékenységét, hasonlóan a jogi személy vezető tisztségviselőihez, a társasház közösség érdekeinek megfelelően köteles ellátni. Ezeken kívül a közös képviselő kártérítési felelősséggel tartozik, amennyiben hátralékos közös költségtartozás behajtása érdekében nem intézkedik. A közös képviselő kártérítési felelősségét az is megalapozhatja, ha a közös képviselő a közgyűlési határozatok könyvében valamely lényeges körülmény vagy közgyűlési határozat bejegyzését elmulasztja, vagy abban valótlan bejegyzést rögzít. Amennyiben a közös képviselő a társasház irataiba való betekintés jogának gyakorlásában nem működik közre, akkor a tulajdonostárs követelheti a szükséges iratok és dokumentumok rendelkezésre bocsátását, akár polgári eljárás keretében is.
Mi a helyzet a törvényességi felügyelettel?
Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha a társasház működésének törvényessége, a közös képviselő jogsértő magatartása ezenből mulasztása miatt nem biztosítható, így különösen, ha a közös képviselő nem hívja össze a közgyűlést a törvényben előírt esetekben, nem közli a tulajdonos társakkal az írásbeli szavazás eredményét, nem hajtja végre a közgyűlési határozatban foglaltakat, nem törli a nyilvántartásból a tulajdonostárs kiegyenlített közös költség tartozásával kapcsolatos adatokat, nem őrzi meg az alapítókiratot és az SMS-t, és nem vezet nyilvántartást a közgyűlési határozatokról és azok végrehajtásáról. Nem teljesíti a közös költség közlésével, beszedésével és érvényesítésével kapcsolatos feladatait, valamint nem vagy nem a törvény által előírt formában készíti el az éves költségvetést és beszámolót.
Miként hogyan szűnik meg a közös képviselői jogviszony?
A közös képviselői jogviszony megszűnésére nézve a társasházi törvény szintén adós maradt a részletes szabályozással. A törvény csak arról rendelkezik, hogy a közgyűlés a közös képviselőt, az intézőt, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő intézőbizottság esetében annak elnöke a közgyűlés határozata alapján az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új képviselő megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított 90 nap elteltéig ügyvívőként ellátni a közösség ügyeinek intézését. A közös képviselő jogviszonya megszűnik, a közös képviselő halálával vagy jogutód nélkül történő megszűnésével, az intézőbizottság elnöke és tagjai vonatkozásában a tulajdonosi minőség megszűnésével, felmentéssel, a közgyűlési határozatban meghatározott idő elteltével, a feltétel bekövetkezésével, új közös képviselő megválasztásával, illetőleg lemondásával. A bírói gyakorlat szerint az új közös képviselő megválasztásával automatikusan a korábbi közös képviselő megbízatása megszűnik. A közös képviselő leváltása, ugyanúgy, ahogy a megválasztása is, a közgyűlés kizárólagos hatásköre. Összességében elmondható, hogy sok esetben a közös képviselő leváltásának gyakorlati nehézsége éppen ebben rejlik, hogy nehéz összehívni egy közgyűlést, amelyen a tulajdonos társak több mint fele úgy dönt, hogy nem szeretnék, ha továbbra is az adott közös képviselő intézni az ügyeiket, és egy másikat választanak meg helyette. Fontos hangsúlyozni itt is, hogy mindig érdemes az adott társasház hosszú távú érdekeit tartani szem előtt akkor, amikor közös képviselőt választunk.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine, you said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe that baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. The music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, it's
So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. But now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm really this fire. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one. Would think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
If tomorrow is judgment day,
sing, mommy.
And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you.
Got your angels, alright.
It's alright.
Got your angels, alright.
If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. If I lose my fame and fortune,
really don't
matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station.
Okay.
It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through
each other's eyes.
And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby.
Got your angels around.
Your love is mine.
Cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say,
really don't matter.
I've been waiting for you after the judgment day.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről, s abban is a Szentírás és a papság. Befejeztük az Ószövetségről való elmélkedést, és éppen ezért most az új szövetségi Szentírást vesszük egy kicsit górcső alá. A biblikus teológiai szótár azzal kezdi az új szövetségről szóló részt, hogy az Ószövetség értékei csak Jézusban nyernek teljes értelmet, aki túlhaladva beteljesítette azokat. A kinyilatkoztatásnak ez az általános törvénye különösen is érvényes a papságra. A következő részben Jézus az egyetlen pap címmel elmélkedik az új szövetségről a teológiai szótár. Először is a szinoptikus evangéliumokat próbálja vizsgálni, s megállapítja, hogy Jézus maga egyetlen egyszer sem tulajdonítja magának a papi címet. Hogy miért? Ez világos. A környezetében ez a megjelölés az ő idejében egy meghatározott tevékenységre vonatkozik, amelyet csak Lévi törzsének tagjai gyakorolhattak. Jézus pedig látja, jól látja az övéktől nagyon is különböző feladatát, amely sokkal teljesebb, sokkal alkotóbb. Inkább fiúnak, emberfiának nevezi magát. Minden esetre azonban alkalmaz az ő küldetésének meghatározására papi megfogalmazásokat, terminusokat is. Szokásának megfelelően ezek a kifejezések legtöbbször rejtettek és képletesek. Amikor Jézus haláláról beszél, különösen is világos ez a tény. Ellenségei szemében ez a káromlásnak a büntetése. Tanítványai szemében pedig botrány és kudarc. Az ő számára azonban áldozat, amelyet az Ószövetség egyes alakjaival ír le. Hol Isten szolgájának a kiengesztelődési áldozatához hasonlítja Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. verse, és még több más helyen, Izaiás próféta 53. fejezetére hivatkozva, hol Mózes sínai szövetségi áldozatához, szintén Márk evangéliumának 14. fejezetének 24. verse, a kivonulás könyvére hivatkozva, és a vér, amelyet húsvét idején ad, a húsvéti bárány vérére emlékeztet. Ugyancsak Márk evangéliumának 14. fejezete. Elfogadja a reá kirót halált, úgy ajánlja föl saját magát, mint a pap az áldozatot. Ezért aztán a bűnök bocsánatát várja tőle, az új szövetség megalapítását, népének üdvösségét. Röviden tehát, ő saját áldozatának a papja. A következő részben a szótár arról beszél, hogy a papok másik tevékenysége az Ószövetségben a Tóra szolgálata volt. Jézusnak pedig nagyon világos az álláspontja Mózes törvényével kapcsolatban. Azért jött, hogy beteljesítse. Anélkül, hogy a betűjéhez ragaszkodna, hiszen felülmúlja, megvilágítja mélyebb értékét, és összefoglalja az első főparancsban, meg a másodikban, amely az elsőhöz hasonló. Emlékezhetnek a kedves rádióhallgatók, hogy ez az összefoglalás nem más, mint a Shemoa Israel, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk egyetlen Úr, vagyis az Isten szeretetnek a legfőbb parancsolata, és hozzáfűzi Jézus a második hasonló ehhez, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Így folytatja a Zótár szolgálatának ez az oldala, folytatja az Ószövetség papjainak szolgálatát, de minden szempontból felül is múlja. Mi Jézus ugyanis az ő kinyilatkoztatása legmagasabb rendű, az üdvösség, az evangélium beteljesítése, megvalósítása, amely tulajdonképpen véglegesen beteljesíti a törvényt. A következő részben, a második pontban Jánostól Pálig fejtegeti az új szövetség üzenetét a papságról, Jézus papságáról a Zótár. Pál, aki oly gyakran említi, írja a Zótár Jézus halálát, azt, hogy a mester nyomán húsvéti bárány áldozatának, a szolga megalázkodásának és a kiengesztelődés napjának előképével mutatja be. Ez az áldozati értelmezés ismételten megjelenik a Krisztus vérében való részesedésnél, és ezzel a vérrel történő megváltás képeiben, többek között Római levél, Kolosszai levél, Efezusi levél. Pál számára Jézus halála szabadságának a legtökéletesebb tettét, az igazi áldozatot jelenti, amelyet ő maga mutat be. Ez, megjegyzi a Zótár, kifejezetten papi tevékenység. És így folytatja, de mesteréhez hasonlóan, és valószínűleg ugyanolyan okok alapján, mint mestere, az apostol Pál nem nevezi Jézust papnak. Így van ez az Új Szövetség minden könyvében, kivéve a zsidókhoz írt levélben. Ezek úgy mutatják be, már mint az Új Szövetség többi könyve, Jézus halálát, mint a szolga áldozatát, a bárány áldozatát, emlékeztetnek Jézus vérére. Papnak nem nevezik őt. János írásai kevésbé tartózkodóak. Papi öltözetben írják le Jézust, és a szenvedés leírását, amely áldozati tevékenység. Ezt a főpapi ima nyitja meg, János evangéliumának 17. fejezete. Jézus, mint pap, megszenteli önmagát, azaz áldozatával odaadja önmagát, és így olyan hathatós közvetítést fejt ki, amelyre az ószövetségi papság hiába törekedett. A harmadik pontban pedig a zsidókhoz írt levélről szól a biblikus teológiai szótár. Azt írja, a zsidókhoz írt levél fejti ki kellőképpen Krisztus papságát. Visszatér a már felvetett témákra, és a keresztet úgy mutatja be, mint kiengesztelődés, ahogyan a római levél, a szövetség, a zsidókhoz írt levél, 9. fejezete, a szolga áldozata, szintén ugyanebben a fejezetben. De figyelme Krisztus személyes szerepére összpontosul az áldozat felajánlásában. Jézust arra hívja Isten, sokkal jobban, mint egykor Áront, hogy közben járjon az emberekért, és áldozatot mutasson be a bűneikért. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 1. versétől 14. verséig. Papságának Melkizedek papsága volt az előképe a jövendőlésének megfelelően. A szerző, hogy ezt a pontot megvilágítsa, alaposan elemzi az Ószövetség szövegeit. A teremtés hallgatása a királypap származásáról szerinte Isten fiának örökké valóságára utal. A tized, amelyet Ábrahám ajánlott föl Istennek, Lévi papságának alsóbbrendűségét jelzi Jézus papságával szemben. Isten esküje a Zsoltárok 110. Zsoltárban végleges papi megingathatatlanság tökéletességét hirdeti ki. Jézus a szent és az egyedüli pap. Az ő papsága véget vet a régi papságnak. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.